A fürge. Sussexben a tengerpartnak azon a szakaszán, ahol a Májusfa és Virágfűzér nevű hotel bámulja saját parkján át a tengert, még mindig sokan emlékeznek arra a különös esetre, amelynek két idegen volt a szereplője. Elég meghökkentő látvány volt a két alak egymás mellett, amint egy napfényes délután megjelentek a békés szállodában. Az erős fényben az egyikük különösen szemet szúrt, az egész part felfigyelt fényes zöld turbányára, amely fekete szakállas, sötétbőrű arcát keretezte. A másik meg talán még egzotikusabb és feltűnőbb figura volt egyesek számára. Szőke bajusza volt, és puha, fekete papikalap fette szőke oroszlán serényét. Őt ugyan gyakran lehetett látni, hogy a parti fövenyen prédikál, hogy az úgynevezett remény hadosztály akcióit vezeti kis falapáttal a kezében. Azt azonban, hogy belépett volna egy szálloda bárjába, még soha senki nem tapasztalta. E furcsa páros megjelenése történetünk csúcspontját jelenti, nem pedig a kiinduló pontját. S hogy ezt a meglehetősen titokzatos ügyet a legvilágosabban tárhassuk az olvasó elé, talán helyesebb a történetet az elején kezdeni. Fél órával azelőtt, hogy mindenki élénk érdeklődésétől kísérve ez a két szembetűnő jelenség belépett volna a szállodába, két abszolút érdektelen figura tért be ugyanoda, akiknek érkezését senki se konstatálta. Az egyikük tagba szakadt férfi volt, tetszetős és markáns arcú ember, akinek megvolt az a rendkívüli képessége, hogy termete ellenére látszólag igen kis helyen elfért, szinte belesimult a háttérbe. Csak beteges gyanakvásra hajló megfigyelő vette volna észre a cipőjéről, hogy rendőrfelügyelő az illető, aki egyszerű, igen egyszerű civil ruha mögé rejti kilétét. A másik egy szürke, jelentéktelen emberke volt, szintén egyszerűen öltözött, alacsony férfi, csak hogy az ő öltözéke éppenséggel papi reverenda volt. Őt soha nem látta senki a plázs homokján prédikálni. Ez utóbbi két utas is egyenesen a bárba ment, mégpedig egy olyanoknál fogva, amely a tragikus kimenetelű délután minden későbbi eseményét meghatározta. Az az igazság, hogy a Májusfához és Virágfűzérhez címzett fogadót éppen felújították. Akik eredetileg kedvelték a helyet, hajlamosak voltak úgy fogalmazni, hogy éppen felforgatják, sőt, hogy éppen kiforgatják a sarkaiból. Mr. Ridgelynek, zsörtörődéséről híres öreg különcnek, aki az egyik sarokban szokta brandyjét iszogatni, minden esetre ez volt a véleménye. A falakról már mindent leszettek, ami arra utalt volna, hogy az épület valaha becsületes angol fogadó volt, és méterenként és helyiségenként mindent elkövettek, hogy az egész úgy fessen, ahogy a közel-keleti olajmágnások makettpalotái az amerikai filmekben. Egy szóval nagyban folytak az átalakítási munkálatok, és egyetlen helyiség volt, ahol ezek már befejeződtek, mégpedig a bár, amely közvetlenül a hallból nyílt, és immár készen állt, hogy fogadja a vendégeket. Valaha szalonnak képezték ki, de az átalakítás után drinkbar lett a neve, és olyan stílusban képezték ki, mintha valami keleti szeráj lett volna. Keleti motívumok uralkodtak mindenütt, és ahol valaha kampóra akasztott vadászfegyverek, képkeretekben sportjelenetek, üvegdobozokban meg kitömött halak fügtek, most keleti drapériák hullottak alá, és hanzsárok, görbe indiai kések és jatagánok fügtek mindenfelé, mintha tudattalanul a turbános vendég érkezésére vártak volna. A néhány vendéget tehát, akik betévedtek a szállodába, mind ide terelték, minthogy a bár már teljes díszben kitakarítva pompázott, míg az épület többi helyisége, a szokásos elegáns termek még félkész állapotban leledzettek. És talán ezzel magyarázható az is, hogy a néhány betévet vendéget a személyzet kissé elhanyagolta, mert az igazgatót és az alkalmazottakat mindenféle disputák és magyarázkodások kötötték le az épület különböző pontjain. És szóval a két vendég, akik elsőnek érkeztek, jó darabig várhatott, amíg figyelemre méltatták őket. Mikor beléptek, a bár teljesen kihalt volt. A felügyelő csengetett, aztán a pulton dobolt, de a jámbor kis tisztelendő befészkelte magát egy karosszékbe, és nyilvánvaló volt, hogy neki semmi sem sürgés. Sőt, amikor barátja a felügyelő feléje fordult, látta, hogy teljesen üres tekintettel bámul maga elé, ami gyakran megesett vele, és pápa szemének két kis holdján át elmélyülten vizsgálgatja a frissen dekorált falat. Adnék egy penit, ha tudnám, mire gondol atyám, mondta Greenwood felügyelő bosszus sóhajjal elfordulva a pulttól, mivel itt a jelek szerint senki se tart igényt a pénzemre. Úgy látom, ez az egyetlen helyiség az egész épületben, amely nincs tele létrákkal és meszes vödrökkel, és olyan üres, hogy még egy pikoló fiút sem lát az ember, akitől egy korsósört rendeljen. Ó, gondolataim! Egy penit nem érnek, nemhogy egy egész korsósört, válaszolta a pap, és megtörölte a szemüvegét. Nem tudom, hogy jutott eszembe, de arra gondoltam, ez a hely direkt arra való, hogy valami gyilkosság helyszíne legyen. Könnyű önnek, atyám, válaszolt kedélyesebben a felügyelő. Jóval több gyilkossági ügyben volt már része, mint amennyi egy átlag halandónak kijár. Mi meg, szegény rendőrök, kielégítetlenül élhetjük le egész életünket. Esküszöm, egyetlen kis gyilkossággal beérnénk már. De hát, hogy jutott eszébe? Ja, látom, azokat a török pengéket nézegeti a falon. Rengeteg olyan tárgy van, amivel gyilkolni lehet, ha erre gondol. Nem kell több, mint amit egy hétköznapi konyhában fellel az ember. Egy kenyérvágókés, egy piszkavas, akármi. A rejtély nyitja sohasem az eszközben keresendő. Brown atya megfékezte elbitangolt gondolatait, kissé, mintha zavarba jött volna, majd gyorsan azt mondta, persze, tényleg nem. A gyilkosság mindig egyszerű, folytatta Greenwood felügyelő. Alig, hanem a világon a legegyszerűbb megölni valakit. Például én önt ebben a pillanatban könnyebben megölhetném, mint ahogy itt egy korsó sört szerzek. Csak egy a nehéz, úgy elintézni valakit, hogy közben az ember magát is el ne intézze. Ezért oly szófukar minden gyilkos, és a gyilkossági ügyek kibogozását mindig az nehezíti, hogy olyan bután szerények vállalni a mestermunkát. Kötik magukat ahhoz az abszurd rögeszméhez, hogy gyilkolhatnak a felfedeztetés veszélye nélkül. Ez a megfontolás riasztja vissza a legtöbbet egy tőrökkel teli szobában is. Ha nem így volna, minden késüzlet dugik lenne hullákkal. És ez a magyarázata mellesleg, hogy van egyfajta gyilkosság, amelyet nem lehet kivédeni. És persze bennünket szegény zsarukat hibáztatnak, hogy képtelenek vagyunk megakadályozni. Ha egy őrült a fejébe veszi, hogy lepuffant egy királyt vagy egy elnököt, nem lehet megakadályozni benne. Nem lehet egy királyt a szenes pincében tartani, vagy acéldobozban szállítani. Őket bárki megölheti, akit nem érdekel, hogy gyilkosnak bizonyul. Ebben hasonlít az őrült és a mártír. Nem e világon élnek. Egy fanatikus akkor és úgy öl, ahogy neki tetszik. Még mielőtt Brown atya válaszolhatott volna, delfinrajként úszott be a helyiségbe valami jókedvű vendégcsoport. Egyikük hatalmas, impozáns jelenség, csillogó nyakkendőtűvel, stentori hangon szólította az igazgatót, aki, mint a kutya, fittyentésre, nagykészségesen és olyan gyorsasággal került elő, amilyenre a civil ruhás rendőr képtelen volt indítani őt. Kimondhatatlanul sajnálom, Mr. Jacks, hajlongott az igazgató homlokába fésült, erősen beolajozott hajfürtjeivel. Alig van emberem, s jelenleg magam vagyok kénytelen mindent intézni az átalakítások folyamán. Mr. Jacks zajosan és roppant nagy lelkűen biztosította megértéséről, s italt rendelt mindenkinek, beleértve a szűkölő igazgatót is. Mr. Jacques egy híres bor- és italkereskedelmi cég ügynöke volt, s egy drinkbárban szemmel láthatóan úgy ítélte meg, hogy legitim módon veheti kezébe a dolgok irányítását. Minden esetre csapongó monológba kezdett félig meddig kioktatva a szálloda igazgatóját, hogyan kell szállodát igazgatni. És a körülötte állók szemében láthatólag szaktekintély volt. A felügyelő és a pap visszavonult egy alacsony padra az egyik asztal mögé, ahonnan jó rálátás adódott az eseményekre, és ott is maradtak a háttérben addig a pillanatig, amíg a felügyelő kénytelen volt határozottan beavatkozni az események folyásába. Mert hamarosan, mint már említettük, nagy feltűnést keltve belépett a bárba az a bizonyos sötétbőrű, zöld turbános ázsiai, nem kevésbé feltűnő társával, a szabadelvű felekezeteket képviselő prédikátorra egyetemben. Ilyen előjelek szokták megelőzni a katasztrófákat. Jelen esetben kétség sem fért hozzá, hogy a csodás jelek a lehető legbal jóslatukbak. Az egyik fiatal alkalmazott, aki némán, de éberen figyelve már órák óta mosta az emeletre vezető lépcsőt, nem volt az a típus, aki elsieti a munkát, a fekete hajú kövérkés csapos a pult mögött, de maga a diplomatikus ám kissé szórakozott szállodaigazgató egyaránt ezen a véleményen volt. Szkeptikus szemmel nézve a jelenés nagyon egyszerű, természetes okoknak volt tulajdonítható. Az oroszlán sörényes férfiú nem egészen szokványos papi öltözékében nem csak jól ismert szabadtéri igehirdető volt, mint már említettük, hanem egyben nemzetközi hírű, erkölcs nemesítő propagandista. Nem más volt ő ugyanis, mint David Price Jones tiszteletes, akinek messze elható jelszava szesztilalmat követelt, és megtisztulást hazájában épp úgy, mint a tengeren túl. Roppant hatásos szónok volt, és ragyogó szervező, akinek egy szép napon olyan kitűnő ötlete támadt, amely a szesztilalom bajnokainak már rég eszébe juthatott volna. Arra a meggyőződésre jutott ugyanis, hogy amennyiben a szesztilalom nemes cél, kijár némi elismerés a prófétának, akit a szesztilalom első apostolának lehet nevezni. Levelezésbe lépett hát a mohamedán vallás leghíresebb szaktekintélyeivel, s végül sikerült rávenni egy hírneves mohamedán filozófust, akinek sok-sok neve közül az egyik Akbár volt, a többi Allah dicsőségét hirdető lefordíthatatlan jelzők sorozata, hogy látogatna el az Egyesült Királyságba és tartana előadó körutat Mohamednek a borra vonatkozó tilalmáról. Sem ő, sem keleti vendége még életében nem járt nyilvános italkimérőben, s hogy most mégis betértek ide, kizárólag a fent vázolt okoknak volt tulajdonítható. Kiűzettek ugyanis a szolíd teázóból, és beterelték őket az újonnan berendezett bárba. Ebből sem történt volna semmi bonyodalom, ha a nagy antialkoholista nem lép a pulthoz, hogy nagy ártatlanul egy pohár tejet kérjen. A kereskedelmi ügynökök, amúgy jóra való emberek, a tej szó hallatán önkéntelenül fájdalmas kiáltásban törtek ki, és folytott hangon élcelődni kezdtek. A sörcsapokat azonnal lezárni, hozzátok be a tehenet, stb. Az impozáns Mr. Jacques azonban úgy érezte, gazdagságát és villogó nyakkendőtűjét ennél kifinomultabb szellemességgel kell megbecsülnie. Legyezgetni kezdte magát, mint akit ájulás környékez, és elhaló hangon így szólt. Tudják, hogy alig állok a lábamon. Egy szellő elég, hogy feldöntsön. Tudják, hogy az orvosaim szigorúan óvnak minden megrázkódtatástól. És képesek hidegvérrel hideg tejet rendelni a fülem hallatára. David Price Jones tiszteletes jól tudta, hogyan kell leszerelni egy provokátort egy nyilvános gyűlésen. Most mégis volt olyan meggondolatlan, hogy ebben a számára szokatlan és populáris közegben tiltakozni és viszont vádaskodni kezdjen. A keleti vendég viszont nem csak a szeszektől, de a szavaktól is képes volt tartózkodni, és ezzel kétségtelenül tiszteletet ébresztett. Sőt, viselkedése folytán a muzulmán kultúra csendes győzelmét könyvelhette el. Modora annyival kifinomultabbnak bizonyult, mint a kereskedelmi utazóké, hogy arisztokratikus nyugalmával enyhe ellenérzést ébresztett bennük, és mikor Mr. Price Jones valami erre utaló célzást engedett meg magának, a feszültség a teremben igen megnövekedett. Szeretném megkérdezni barátaim, szólt a társasághoz szónoki emelvényre illő széles gesztusaival Mr. Price Jones. Miért barátunk ad példát nekünk, keresztényeknek, keresztény önuralomból és felekezeti szeretetből? Miért áll úgy előttünk, mint az igazi keresztény lelkület példája, az igazi jómodoré és úriemberi tisztességé, a viszálykodás és indulatok eme tipikus helyszínén? Mert bármi dogmabéli különbség válassza is el egymástól vallásainkat. Az alattomos komló, az árpa és a szőlőtőke az ő talajukba soha nem lett. Ebben a kritikus pillanatban lépett be John Ridgely száz és száz viharos összetűzés oka és kirobbantója. Vörös arcú, hófehér hajú, hajlott korú férfi volt, kisé hátracsúszva előregedett kemény kalapült a fején, pálcája úgy pörgött a kezében, mint valami bunkó, és úgy vonult be, mint egy ostromló hadsereg. Mindenki ismerte a környéken a Howardjairól. Az a fajta ember volt, aki újságoknak küldözget leveleket, melyeket a lapok igen ritkán közölnek, de a szerző pamfletté duzzasztva saját költségén kinyomtatja őket, s így jutnak el szemétkosarak százaiba. A tori földbirtokosokkal ugyanúgy örök harcban állt, mint a radikális többségű helyi tanácsnokkal. Gyűlölte a zsidókat, a bizalmatlanul szemlélt mindent, amit a boltokban vagy akár a szállodákban árultak. Hóbortos panaszai mögött végső soron mindig volt valami tény. Keresztül kasul ismerte az ország minden szegletét, és mindenről tudomást szerzett, mindezeken túl kitűnő megfigyelő volt. Még Mr. Wills a hoteligazgató is némi respektussal kezelte, mert volt érzéke a habókosság azon mértéke iránt, melyet rangos családokban mindenki bocsánatos bűnnek tekint. Nem épp a joviális és nagyhangú Mr. Jax iránt tanúsított hajbokoló odaadással, azt ugyanis erősen motiválták az üzleti érdekek, de azért elkerülni igyekezett az összetűzést e vénházsártossal, már csak azért is, hogy a nyelvére ne kerüljön. Természetesen a szokásosat, uram, kérdezte Wills széles mosolyjal és mély meghajlással a pult mögött. Mint hogy más normális ital nincs, horkant fel Mr. Ridgely, és fura előregedett kalapját lecsapva a pultra, folytatta. Az ördögbe is. Mondják meg, maradt-e még ebben az átkozott országban bármi is, ami angol lenne a sherry brandyn kívül? A sherry brandynek még mindig cseresznye íze van. Mutasson például egyetlen sörmárkát, amin érződik a komló íze, vagy almabort, amely emlékeztet az alma ízére, vagy borfajtát, amelyről bárki elhinné, hogy a legtávolabbi rokonságban is van a szőlővel. Mindenütt másutt már rég kitört volna a forradalom, ha az italmérésekben olyan pokolian átvernék a vendéget, mint nálunk. Tudok egyet mást, biztosíthatom az urakat, csak várják meg, még az anyagot kinyomtattatom. Lesz nagy felfordulás. Ha sikerülne elérnem, hogy betiltsák ezt a sok pancsolt italt, amivel népünket mérgezik. Ezen szavak hallatán David Price Jones tiszteletes úr ismét vétett a tapintat ellen, holott azt a legfőbb erényként tisztelte. Az a meggondolatlan ötlete támadt, hogy szövetségesként kezeli Mr. Ridgelyt azzal a csellel, hogy gondosan összekeveri a rossz szesznek és a szesznek, mint rossznak a fogalomkörét. Megpróbálta újra bevonni a vitába méltóságteljes és tekintélyt parancsoló keleti barátját, úgy hivatkozván ismét rá, mint aki kifinomult civilizációt képvisel a vulgáris angol ízléssel szemben. Arányérzékét olyannyira elvesztette, hogy toleráns teológiai megközelítést emlegetett, s végül magára Mohamedre hivatkozott, akinek a neve aztán úgy hatott, mint egy jól időzített bomba. Isten küldje pokorra a lelkét, üvöltött Mr. Ridgely, kevésbé toleráns teológiai megközelítéssel. Csak nem azt akarja mondani, hogy az angol polgárnak azért nincs joga az angol sörhöz, mert abban a mocskos sivatagban az a mocskos szélhámos Mohamed betiltotta valaha a bort. Ebben a pillanatban a felügyelő egyetlen lépéssel a pulthoz ugrott. A keleti úriembernek ugyanis, aki eddig mozdulatlanul nyugodt és fénylő tekintettel állt, egy szempillantás alatt megváltozott a viselkedése. Ahogy barátja sugalta volt, hirtelen elszánta magát, hogy példát szolgáltasson az igazi keresztény önmérsékletből és felebaráti szeretetből. Egy tigris ragyogó ugrásával a falnál termett. Letépte az egyik kést, amely ott díszelgett, s mint paritjából a követ, olyan nyílegyenesen hajította el, hogy a penge félhüvelykkel Mr. Ridgely füle fölött állt meg remegve a falban. Biztosra vehetjük, hogy a penge pontosan Mr. Ridgely szíve közepén állt volna meg, ha a felügyelő idejében nem rántja félre a késdobáló karját, letérítve a gyilkos szerszámot tervezett pályájáról. Brown atya mindeközben nyugodtan ült a helyén, érdeklődéssel szemlélve az eseményeket, s a szája szélén valami bizonytalan mosolyféle látszott, mintha az összeütközés puszta indulatai mögött valami mást is látott volna. És ekkor a jelenet meghökkentő fordulatot vett, amit nehéz lesz megérteni annak, aki nem ismeri a Mr. Ridgely féle csodabogarak pszichológiáját. A vörös arcú vén fanatikus felállt, és olyan harsány haotában tört ki, mintha élete legjobb viccét hallotta volna. Egyszerre, mintha minden vicsorgó dühe és keserűsége elszállt volna, s kirobbanó jókedéllyel lépett oda a másik megszállotthoz, aki egy pillanattal azelőtt majdhogy meg nem ölte. Nem hiszek a szememnek, kiáltotta. Végre egy férfi. Évek óta nem láttam ilyet. Kíván feljelentést tenni, uram? Kérdezte a felügyelő kissé tanácstalanul. Még hogy feljelentést, válaszolt Mr. Ridgely. Inkább meghívnám egy italra, ha vallása nem tiltaná. Igazán nem állt szándékomban megsérteni a hitét, és Istenemre bár akadna egy maguk közt görény népség, akikben volna bátorság akár embert is ölni, na nem a vallása védelmében, mint hogy az egyiküknek sincs, de mert lepocskondiázzák bármiét, akár a sörét. Most, hogy görénynek lettünk titulálva, mondta Brown atya a Greenwoodnak, talán helyreáll a béke és harmónia. Bár csak az a szeszellenes szónok akadt volna fel barátja késehegyén, az egész kalamajkát ő okozta. Miközben a páter beszélt, a különös csoportosulás kezdett feloszlani. Időközben sikerült kiüríteni a tárgyaló helyiséget a kereskedelmi utazók számára, ahová azok vissza is vonultak, nyomukban egy pikoló fiúval, aki egy tárcán vitte az italokat utánuk. Brown atya mindeközben merőn nézegette a két poharat, amely ott maradt a pulton. Nyomban felismerte, melyikben volt a rossz emlékű tej. A másik meg viszkitől szaglott, majd megfordult, épp idejében, hogy tanulja lehessen a nyugati és keleti fanatikus búcsújának. Ridgely tekintetében még ott ragyogott a szimpátia melege, a muzulmán szeméből meg nem tűnt el még a baljós fenyegetés, ami persze